ami életre kell. T-Rádió.
Sziasztok, Ezüsthegyi Kabóc vagyok, ez pedig a Futószallag 11. adása. Eddig többféle műsorunk volt, bemutattam futókat, sportolókat, most egy új, úgymond rovat kezdődik. Szeretném bemutatni a magyarországi futóversenyeket, persze válogatva, egyelőre igyekszem a nagyobbakkal, nevesekkel, esetleg elfogult vagyok a szívemnek kedvesebbekkel kezdeni. Természetesen várom az ötleteiteket, hogy milyen versenyekről készítsek műsort, milyen versenyeket mutassam be, azok történetét, lebonyolítását, érdekességeket a versenyről, az eseményről. Természetesen minden ilyen esetben igyekszem megkeresni a verseny főszervezőjét, ötletgazdáját, akihez leginkább kötődik ez a verseny, és vele készítem el az interjút magáról, az eseményről. Az első részben barátomat, Kimmel Péter Tebolát kértem meg, hogy mutassa be a piros 85-öt. Természetesen én is egy kicsit anekdotázom, hiszen én is indultam jó pár évvel ezelőtt ezen a terepfutó versenyen, amely az ősz egyik kiemelt eseménye terepfutó, terep-ultrafutó körökben. Hallgassátok! Üdvözlök mindenkit, és itt ül előttem Kimmel Péter, vagy ahogy rengetegen ismerik, Ebola. A mai téma pedig egy legendás terepfutó verseny, amely teljesítménytúrából nőtte ki magát, illetve hát a teljesítménytúra továbbra is megmaradt, de elég domináns részét képezi ennek egy szép terepfutó verseny, az általam olyannyira szeretett és teljesített piros 85. Üdvözöllek, Péter! Hogy kezdődött ez a történet? Maga a piros 85.
Én is üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen a beszélgetés lehetőségét. A piros 85-öt anno Jávor Zoltán, anno Jávor Zoltán fejéből pattant ki, hogy itt van ez a viszonylag hosszú, körülbelül akkor valami ilyesmit tippeltek, 85-90 km hosszú útvonal, amire teljesítménytúrát álmodtak a Magyarországi Kárpát Egyesülettel. 1996-ig három alkalommal ezt a Magyarországi Kárpát Egyesület rendezte meg, amikor is Jávor Zoltán kivált az egyesületből, és megalapította saját kis egyesületét. A következő évtől a Kárpát Egyesületnek már nem volt ehhez ereje, hogy megrendezze ezt a rendezvényt, és velük leegyeztetve Zoltán jelezte, hogy ő átvenné a saját maga által kitalált rendezvényt a régi egyesületétől, és így 1998-tól a Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete rendezi meg a rendezvényt, és én ettől az évtől csöppentem bele. 96-ban még, mint résztvevő indultam el a piros 35 teljesítménytúrán, és innen indult tulajdonképpen ez a történet. Sok-sok viszontagságon át jutottunk el a mostani, ha jól számolom, 23. rendezvényhez, és immár 10. alkalommal indul terepfutás a rendezvényen.
Tehát 23. alkalommal lesz megrendezve. És ami a ti szervezésetekben, ez lesz a 20.
Igen, ha jól számolom, akkor igen. 98-ban volt az első, igen, akkor a milyenből a 20. lesz.
Igen, pontosan. Igen, a 20. A terepfutó verseny, én egészen pontosan tudom, hogy 2008-ban lett először terepfutó mezőny. Azért tudom, mert én 2009-ben kezdtem el futni, és hát azóta is megtartott szokásomhoz híven a csapjunk bele a lecsóba. Én már abban az évben nyár közepén kitaláltam, hogy ha ultra, akkor legyen nagyon ultra, és el akarok indulni ezen a piros 85-ön. Méghozzá azért, mert olvastam egy szenzációsan jó beszámolót az edzőmtől, Lőrinc Olivértől, aki az első 98-as trail kategóriát
2008-as.
megnyerte. 2008-as trail kategóriát megnyerte. akkor még 9 óra 30 perces idővel, és hát azóta ez az idő egyre inkább csökken, tehát most már a terepfutó kategória, hát mondhatni, hogy a ország legütősebb terepfutó versenyei közé tartozik.
Igen, igen, ez nagyon nagy öröm számomra, és hát itt ragadjuk meg azért azt az első pillanattól kezdve jövő fejlődést. Ugye rengeteg konfliktus és nézeteltérés volt a rendezvény, a verseny, a túra körül. Ahogy fejlődött a túrából ez a terepfutás, ez ugye rengeteg feszültséget generált a rendezvényen belül résztvevők és rendezők között. Ugye már nagyon nehéz leszervezni ezt a dolgot, hogy annó ilyen 7 km per órás átlagsebességre nyitottak a pontok, és utána el kell azt döntened, hogy a futás mellé állsz, a futás lehetősége mellé állsz, vagy pedig ellene teszel, és ugye ez egy hosszas vívódás volt, rendező és rendező között is váltott ki nézeteltéréseket, de szerencsére azt hiszem, hogy a jó megoldást, a jó utat választottuk, és most kerültünk oda a mai napra, hogyha már itt a leggyorsabbakról beszéltünk, hogy Muhari Gábor tavaly már 7 óra 24 perc alatt tudta megtenni ezt a több mint 85 kilométert 3200 méter szintemelkedéssel, ami azt hiszem, hogy elképesztő nagy teljesítmény.
Egyébként igen, tehát a 9.30-ról eljutni a 7.24 7 óra 24 perc, tehát hogy azért pontosítsuk, ennek jelenleg a pontos távja mekkora? 88-89 kilométer?
Hát olyan 87,66-nak írjuk mi. Ugye GPS szerint egy picit rövidebb, de ugye az egy dolog, hogy mennyit mutat a GPS, mert a GPS ugye pontokat rak le az útvonalra, amit egyenesekkel köt össze. Tehát ez ugye nem teljesen pontos és nem teljesen precíz. Kérdés az, hogy milyen időközönként rakatod le a GPS-szel ezeket a pontokat. Van egy érdekes történet ebben kapcsolatban, hogy ugye anno ezt kerékkel mérték. Ebből a klasszikus kerékkel, amivel Rockenbauer Pál is ment, egy ilyen egykerekű biciklinek lehet csúfolni, van rajta 1 km/h, és ugye ebből mértük le a távot, anno mérték le a távot, és egy barátommal én a 85-öt jártam be, ő az 50B-t, tehát az utolsó 50-est, úgy csatlakozott hozzám dobogókőre, egy nagyon-nagyon precíz GPS-t kapcsolt be a rajtnál, és az érkezés pillanatában Budaörsre a kerekes mérés és a legjobb GPS-es mérés között mindössze 100 méter különbség volt. Tehát azt gondolom, hogy a valóság akkor nem esett messze. Azt gondolom, hogy a mérés és a valóság között valójában néhány méter, néhány száz méter lehet maximum.
Rendben, tehát ez gyakorlatilag 88 és 89 kilométer közé esik. 87 és 88. 87 és 84, tehát ennél a távnál gyakorlatilag ez már annyira, szerintem annyira nem mérvadó.
Nem mérvadó valóban.
Tehát, hogyha valaki nagyon lassan megy, annak lehet, hogy ez egy 7-8 perces időkülönbség, kilométerre számolva a gyorslábúaknak lehet, hogy ez inkább 4 percen belüli. És mekkora benne a szint, mert azért ez is elég jelentős.
3205 méter a hivatalos mérés. Hát hívjuk úgy, hogy 3,2 kilométer.
3200 méter szint. És egy nagyon barátságos vonalvezetés, tehát aki nem volt még ezen a versenyen, vagy nem ismeri, ez Csillaghegyről indul a melyik iskolából is, melyik utcában?
Csillagház általános iskola, Rábi Mátyás utca 16, ott foglal helyet a rajt.
És Budaörsre érkezik meg.
Budaörsre érkezik. Hát a rajtról annyit érdemes tudni, hogy egy véletlen során, egy ilyen keresés során, amikor megfelelő rajthelyszínt kerestünk, találtuk meg az iskolát, akinek igazgatónője egy hihetetlen pozitív, hihetetlen jófej nő, és tehát, hogy mondjam, nem, hogy semmilyen akadályt nem gördített ennek útjába, nagyon-nagyon minden évben elősegíti, és szinte, hogy hát örül, hogy oda megyünk. És ez egy szenzációs dolog egy versenyszervező életében, hogyha ha ilyen könnyű egy helyszínt elintézni, mint például velük.
És a cél pedig Budaörsön van.
Budaörsön a Mincenti iskolának a tornatermében, akikkel szintén az elmúlt években nagyon jó, nagyon korrekt kis kapcsolat alakult ki, és ugye most már ismerjük egymást évek óta, tehát így nem kell megfeszülni ahhoz, hogy megtaláljuk a közös hangot, és a megfelelő részletekről meg tudjunk egyezni.
És mind a két helyen van WC. Ugyebár a maga cél a lényeges, hogy ott szoktatok csinálni matraszlágert, lehet pihenni. Zuhanyzási lehetőség van, de nem is
emlékszem. Van, természetesen
tényleg,
van.
Igen, most
nem férfi-női zuhanyzó van, és ugye hát egy picit most már azt mondom, hogy a verseny jelenlegi állapotában kinőttük egy kicsit már ezt a tornatermet, tehát már egy picit szűkösen vagyunk, úgy így a női öltözőből kell kialakítanunk például az étkezőt, mert ugye a női induló azért mégiscsak negyede annyi van, mint férfi.
Tényleg?
Egy kis érdekesség, hogy...
De teljesítménytúra, terepfutás.
Hát összességében tudom mondani, hogy a jelenlegi 500 előnevezésből, ami beérkezett, azt hiszem, hogy olyan 130 körüli a női induló.
Ezt a jelenlegi... Ez a teljesítménytúra futás együtt.
Igen. A jelenlegi nevezési rendszerben ezt egyszerű, mert egy kattintással meg lehet nézni, hogy hány nő, hány férfi, melyik távon mennyi induló, tehát ez így kicsit megkönnyíti a dolgunkat.
Gondolkodtok nagyobb helyet keresni?
Folyamatosan ötletelünk a nagyobb és a jobb helyen. Jelenleg ott tartunk ezzel kapcsolatban, hogy van egy budaörsi városi sportcsarnok, úszodával egybeépítve, nagyon korrekt, nagyon nagy hely, nagyon szép, picit megnőne vele a táv, ami nem lenne nagy baj, hiszen volt olyan, amikor már volt hosszabb, hát körülbelül egy kilométer, 1000-1200 méter különbség lenne, hihetetlen nagy a hely, és hihetetlen jó, de jelenleg az ára az kigazdálkodhatatlan számunkra. Legalábbis azt gondolom, hogy húzósabb nevezési díj növelésére lenne szükség. Hát kimerem mondani, ez piaci áron jelenleg 1.200.000 forint egy napra.
Egy napra?
Igen.
Igen. És itt az éjszaka minden benne van, tehát mondjuk egy 24 órás
bérlet. Igen, ez 24 órára szól ez a bérlet.
Igen, mert azért nektek fel kell ott állni, és hát ha így folytatódik a tempó, egyre korábban, tehát a közép-délutára, koradélutára már érkezik az
hát,
futómezőnek. Sőt, hát a rövid távokon, a teljesítménytúra távokon is nagyon sokan futnak, tehát elég korán érkeznek, és hát azért ilyen hajnal környékén jár le a szintidő például a gyalogosoknak.
Igen.
Tehát magyarán ez elhúzódik, és még le kell vonulnatok
hát
a helyszínről.
Ha minden igaz, és minden összejön, akkor jövőre még több időt kell eltöltenünk a célhelységben, ugyanis nagyon régen tervbe volt, és igény már jelentkezett rá, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy rövidebb futótávot sikerülne betennünk a rendezvényre, és ugye ehhez az kell, hogy ott is egy megfelelő cél legyen, tehát a cél az adott lenne, hogy csak akkor tudnánk ezt a távot üzemeltetni, hogyha Budaörsön van a befutó. És nagyon sokáig gondolkodtam, hogy honnan lehetne indítani ezt a távot. És ugye van egy másik versenyünk, a Pilis Vertikál, ahol nagyon kiváló, nagyon szuper együttműködést sikerült kialakítanunk Pilis-Szántón kormányzatával. Ugye régen egyszerű volt a dolog, mert Pilis-Szántón keresztül ment a piros jelzés. Most éppen elkerüli Pilis-Szántót, de viszont itt egy ilyen villámcsapásszerűen jött a gondolat, hogy tökéletesebb helyszínt nem találhatnánk a rövidebb távnak rajtjául, mint Pilis-Szántót, ahol azt gondolom, hogy minden lehetőség adott, hogy a rajt meglegyen. Ez a jelenlegi durva számolásaimat illetőleg olyan 40-41 kilométeres táv lenne budaörsi beérkezéssel, és hogy minden pörgős és zökkenőmentes legyen, az lenne az eddigi elképzelés, hogy ez a rövidebb táv, ez úgy érkezne be, hogy amikor az utolsó versenyző beérkezik, akkor kezdenek el majd beérkezni a 85-ösök, és a 85-ös első beérkezésekor lenne ennek a rövidebb távnak az eredményhirdetése Budaörsön, ami annyit jelentene, hogy a jelenlegi 85-ösnek a rajtideje az 8 óra 30 perc, ami meg is maradna, de Pilisszántóról 9 óra 30 perckor el kell, hogy induljon a rövidebb mezőny. Ez egy rendkívül izgalmas történet lenne, mint...
Logisztikailag gondolom, hogy nagyon...
Logisztikailag, rendezői szempontból, résztvevői szempontból azt gondolom, hogy nagyon látványos, nagyon, nagyon pörgős, nagyon összetett. Hát megpróbáljuk jövőre megalkotni, megcsinálni ezt a távot. Azt gondolom, hogy futók és rendezők örömére egyaránt jó lesz ez a dolog.
És akkor egy kicsit az útvonalról. Kevesen tudják, hogy én ezt 2009-ben úgy futottam le piros 85-öt, hogy már akkor se igazán láttam jól, ráadásul 6 hónap futó múltal a hátam mögött vágtam neki, és ezt csak úgy tudtam megoldani, kevés látással, többel, mint ami most van, hogy a terv megszületésétől, tehát júliustól egészen október végig, tehát a versenyig, abban a 3 hónapban én gyakorlatilag minden napomat kint töltöttem valamelyik szakaszán a piros 85-nek, egyrészt a pályán edzettem, kettő, hogy szakaszról szakaszra az egészet megtanultam. Fejből éppen beszéltük Ebalával, lehet, hogy én vagyok az, hogy aki egy teljesítésre a legtöbbet futotta a piros 85-ön, mert rengeteg kilométert beletettem. Hát ha valaki, akkor én rengeteget tudnék mesélni az útvonalról, de ez így nem korrekt, úgyhogy nagy vonalakba ismertetnéd az útvonalat, Ebalám.
Hát ugye Csillaghegyről indulunk, átmászunk a Nagykevélyen, végig a piros jelzésen, megérkezünk Csobánka szélére. Csobánka szélén Csíkóvár aljánál eltűnünk az erdőben, és hogy a hétköznapi emberek is, akik hétköznapinak hívom, aki még nem hallott az útvonalról, nem ismeri a vonalvezetését, innen elmegy Dömösre az útvonal.
Sikárosi réten át.
Igen, hát igen.
Lényeges, azt ismerik azért sikeres.
Hát valaki igen, valaki nem. Dömösről felmegyünk Dobogókőre, Dobogókőről Pilisszentkereszt, Pilisszántó széle, Kopárcsárda, Pilisszentiván, Nagyszénás, onnan Nagykovácsiba, és utána Nagykovácsiból ugye viszonylag ismertebb helyeken, mint Szépjuhászné, Jánoshegy, Makkos Mária, így vezet az útvonal Budaörség. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép útvonal, tehát ha az ember így világosba tudja látni az egészet, rendkívül el van találva az útvonal. Nekem például nagyon nagy kedvenc útvonalom a Mátra-Bérc, és ahhoz tudom hasonlítani ezt a dolgot. Ugye, hogy nekünk az útvonal a jelzés megszületéséhez tulajdonképpen nem sok közünk van, de egy nagyon szerencsés, nagyon jó vonalvezetés, és nagyon jó, hogy itt minden egymásra talált ebben a rendezvényben. Azt gondolom, hogy tényleg egy rendkívüli történet rakódott itt össze az elmúlt években.
Egy mellékszál, hogy tudtok valamit a piros 85 nyomvonalának kitalálásáról?
Nem igazán. Tehát ugye...
Érdemes lenne utána menni.
Hát mondasz valamit, tehát azt gondolom, hogy érdekes lenne. Nem tudom, hogy esetleg ugye az az ember megvan-e még, aki esetleg anno ezt kitalálta, hogy legyen, miért legyen, merre legyen. Ez egy rendkívül érdekes dolog lenne, de igyekszem egy kicsit rákeresni erre a történetre.
Az a helyzet, hogy én ismertem egy olyan embert, aki hát írt turista kalauzta Pilisről, és amelyet, hogy nagy turista és barlangász is volt, emellett maga ennek a történelmével is rengeteget foglalkozott. Tehát ha valaki, akkor ő biztos meg tudta volna mondani. Sajnos ő tavaly előtt, egy pár évvel ezelőtt elhunyt dr. Ténes György, a Magyar Barlangi Mentőszolgált alapítója és prominens személye, vezetője. úgyhogy őt már nem tudom megkérdezni, de esetleg valaki tudja, hogy hol érdemes kutakodni a piros vonalvezetésének a történetéről, akkor nyugodtan ezt a megadott e-mail címen, Facebook üzenetben, Facebook posztban megteheti, mert engem nagyon érdekel. Egy picit az útvonalról néhány ilyen érdekesség. Én egy valamit megtanultam, egy nagyon jó kifejezés volt ez a Mátra Bécre, amire sajnos egy sérülés miatt nem tudtam elmenni akkor, amikor aktuális volt, hogy itt el lehet mondani azt, hogy kevélyekig nem lehet megnyerni, nagy kevéig nem lehet megnyerni a versenyt azon az első néhány kilométeren és nagy emelkedőn, viszont akár el lehet veszíteni. Viszont az első olyan emelkedő, ahol rögtön lehet egy nagyot csapatni, és egy nagyon komoly erőpróba, és ott tényleg kiderül, vagy kiszokott derülni az, hogy kik a favoritok, kik a nagymenők, vagy kik azok, akik jól bírják ezeket a távokat, az a Dömös Dobogók szintén nagy emelkedő.
Igen, az egy rendkívül kemény szakasz, ott körülbelül 8 kilométeren olyan 600 méter szint összpontosul. Egy picit, ha már a szintemelkedés, a távok és a nehézség, egy picit kitérnék arra, hogy ugye nagyon sokan először vágnak neki ennek a versenynek.
Erre gondoltam, ezért is akart meg kicsit beszélni erről.
Azt gondolom, hogy mindenkit megnyugtatnék, bíztatnék, tehát nem kell megijedni ettől az útvonaltól. Nehéz, kemény, hosszú útvonal, de teljesíthető. Azt gondolom, hogy ugye gyalogos verzióban a 22 óra szintidő teljes mértékben egy kényelmes túratempóban teljesíthető. Futószintidőben ez a 15 óra nem könnyű, de...
Ezért futóverseny.
Igen, ezért futóverseny, de azt gondolom, hogy nem kell rágörcsölni, nem kell azt gondolni, hogy végig kell futni az egészet. Bőven elég, hogyha az ember fölfelé egy keményebb tempóban gyalogol, és lefelé a síkokon finoman kocog. Nyilván sok-sok perc elveszik a frissítőpontokon. Még egy kis kitérő, egy érdekesség, egy 40 kilométeres túrán néztem a GPS-nek az állás idejét, ahol alig-alig tűnt úgy, hogy megálltunk, és még egy ilyen 40 kilométeres útvonalon is az egy óra állásidő a GPS szerint összejött. Tehát nagyon, nagyon sok időt meg lehet nyerni, mind futásban, mind gyaloglásban abban, ha az ember kevés időt tölt a pontokon. Marco Almótól láttam egy rendkívüli jó technikát, egy üres nylonzacskót vitt magával, és a frissítő pontokon nem csinált mást, hanem azt, amit megevett volna, beledobált egy zacskóba.
És menet közben ettek.
Utána néhány pillanat, ivott egy kicsit, és elkezdett sétálni, és rögtön ette a dolgokat, ami esetleg megmaradt, elrakta, és megette később.
Ez az, hogy félrakt, és szabad volt a
kétkezen. Igen, szerintem ez egy rendkívül jó technika, rendkívül hasznos dolog. Tehát az a lényeg, hogy nem szabad megijedni. Senki nem lesz egyedül az útvonalon, azt gondolom. Körülbelül 500 résztvevő biztosan elindul a rendezvényen, tehát nagyon könnyen lehet az embernek maga előtt, maga mögött találni valakit. Egyrészt, másrészt az útvonalat igyekszünk jól jelölni. Tehát kevés az esély az eltévedésre, senkinek nem kell izgulnia.
És a piros jelzés is adja azért magát, tehát ez egy jó karbantartott turista út.
Igen, igen, azt gondolom, hogy nem rosszak a jelzések. Egy-két helyen van, ahol például nyáron még én is nehezen tudtam elmenni, ugye a lombosodás miatt és egy-két
trükk
miatt. Például a hosszú árok ellenőrzőpont után, ahogy az ember elindul nagyszénásra, a lombosodásban nem lehet látni, hogy van egy kerítés, aminek az egyik kapuján át kell menni, mert a túloldalon a lombok miatt nem látszik a jelzés. De nyilván mi ezt a kaput...
Ott van ellenőrző pontotok.
Igen, előtte.
Ja, előtte.
De ez már azért jó néhány méterrel utána van. Nyilván adott napon mi ezt a kaput kinyitjuk, tárva nyitva lesz, és több szalagot is helyezünk erre a pontra. Nekem ez az pont, ami eszembe jut. De nyilván, hogy még jó néhány ilyen trükkös pont van, ami nem mindig és nem minden esetben látható jól. Például most egy Facebook posztban lettem figyelmes arra, amit a tavalyi első két versenyző, Páfi Marci és Muhari Gábor nem vettek észre, hogy ők is egy ilyen 700 méteres kis kitérőt beleraktak az útvonalba.
Julianna Major előtt? Ott van egy leágazás, ami elég húzós.
Ezt, amit ők elkövettek, ez a Kakukhegyi fölhajtónál van.
Nem mentek fel?
Igen, ha jól láttam a térkép részletet, az, hogy tovább futottak alul, majd kicsit később, amikor nem találtak jelet, akkor visszafordultak, ez jól látszik a GPS tracken. Julianna Majornál azt gondolom, hogy nincsen nagy probléma, ott teljesen jól igyekszünk kijelölni, mert ugye ott a fekete fej előtt van egy nagy rét, amin úgy adott, hogy át lehetne vágni nagyon sok teljesítmény túlán.
Le kell jobbra kanyarodni.
Igen, ott mennek át. Az az érdekes, hogy ugye sokan azt gondolják, hogy ott vezet a jelzés, mivel rét, és nem lehet hova jelzést rakni.
Nagyon gyenge cserjékkel. Igen, nem hiszem erre a részre. Kriszti belém nevelte, hogy ott rossz felé elmegyek, és lebukok, akkor az büntetés jár, úgyhogy én aztán megtanultam azt a leágazást.
Igen,
a
igen.
Csapás, gyakorlatilag
egy kis csapás megy le az útról, amit meg kell találni, de mi azt ott jól fogjuk jelölni, nem lesz probléma.
Emlékszem, volt ott mindenféle szallag meg hasonló.
Igen, igen. Ugye Julianna Major az feltételes ellenőrző pont, de...
Ott komoly frissítés.
Igen, igen. Hát nyílt titok, hogy ez a feltételes ellenőrző pont az mindig működik.
Hát azért mondom, mert ott
tehát az evés hívás meg kell volt. Találni. Igen, igen, igen.
Egy kicsit technikáról is beszélek, hogy mennyire technikás vagy nehéz ez a pálya. Ugye már én egy kicsit szubjektív vagyok, mert a szemem miatt nekem ez mindig, tehát nem mindegy, hogy mennyire jól futható. Tehát én kimerem jelenteni úgy, hogy jó, nem vagyok nem futottam nagyon sok terefutó versenyen, ugye már a szememből adódott, hogy pálya megtanulása nélkül ez nem volt egy egyszerű dolog. Futottam kétszer alpesi versenyen, és jó néhány hazai versenyen. De én kimerem jelenteni azt, hogy néhány szakasztól eltekintve ez egy technikailag könnyű pálya. Bennem az maradt meg, hogy kevélyekre felmenni az egy sziklás, meg onnan a lejövetel a nagy kevély oldalán az egy sziklás. Előtte-utána viszonylag jól futható, nagyon jól futható ösvények, esetleg kevés országút is van benne. Számomra, ami egy nehéz volt, tehát oda kell egy jó futótechnika, hogy az ember ne sérüljön meg, az a szőke forrásvölgyén lejönni abban a szétmosott vízmosásos részen, az egy eléggé komoly kihívás. És gyakorlatilag, ami még, én azt mondom, hogy technikailag nehéz, az tulajdonképpen a fekete fejre felmenni, de az inkább meredek, nem is nehéz. Felmenni H1-re, ami szintben nem sok, de rendkívül sziklás, és ennyi. És a három nagy meredek, ami hosszú meredek, ugye már az a dobogókő, mert kevésen hosszú, csak ugye rögtön az elején van, ott el lehet futni. Van ugye bár dobogókő, ami egy nagyon jó erőpróba, van a nagy szénás, ami egy nagyon jól futható felmenettel, de komoly erőpróba, és van az utolsó nagy Jánoshegy.
Hát igen, azért kihagytad a sorból a legelső emelkedőt, a nagy kevély, ami azért még nagyon frissen és nagyon az elején van, de nem könnyű. Azt gondolom, hogy igen, valóban ha az egészét nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy egy könnyű, gyors pálya futó szempontból, gyalogos szempontból sem egy nehéz technikailag, tehát azt gondolom, hogy egy a szint és a táv ellenére viszonylag könnyen teljesíthető. Nyilván, hogy a távolság az nem lesz rövidebb. Tehát ezt a távolságot minden körülmények között le kell győzni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy fizikálisan ingyen adják ezt a versenyt, ezt a rendezvényt. De meg lehet csinálni, és nem szabad tőle megijedni.
És akkor elmondom a másik oldalát, hogy van néhány olyan hosszú nagy lejtő, ami nagyon jól futható, és az ember jól meg tudja pörgetni, és ezt kihasználja, rengeteg időt össze lehet szedni. Ugye az egyik ilyen nagyon jó az a dobogókői lejövetel, mert azért nagyon jól futható terep, és nagyon hosszan, nagyon jó tempót lehet diktálni, de ugyanilyen a nagy szénásról lejövetel, ami egy nagyon hosszú, igaz, hogy itt ott sziklás, de ha én vakon azt meg tudtam futni nagy tempóval, szerintem ezt más is tudja abszolválni, és a Jánoshegyi, az gyakorlatilag hát egy kis szakasztól eltekintve Makkosmárjáig végig lejt, hát ott borzasztó, ott nagyon könnyedén, nagyon jó tempót, széles, tök sima úton lehet futni. Tehát egy nagyon jól futható terep, Én szubjektív azt mondom, hogy aki bele akar vágni, vagy így a nyári kisebb terepultrák után úgy dönt, hogy hopp, most elkezd rá közelíteni egy hosszúra, szerintem egy nagyon, nagyon ideális pálya, nagyon ideális vonalvezetés, ahol minden van.
Igen, azt gondolom, még kihagytad azt talán, hogy a Tölgyikrektől Dömösig egy viszonylag könnyű szakasz következik, ami hosszú-hosszú sok kilométer, és ott nagyon meg lehet pörgetni a tempót.
Kivétel a szűke forrásvölgye, mert ott
igen, ugye ezt, azt is mutatja ez a dolog, hogy nagyon meg lehet pörgetni, hogy ugye Dömös 27-28 kilométernél van, és egy olyan bő 2 óra alatt szoktak odaérni az első leggyorsabbak. Tehát az egy elképesztő tempó, hogyha az ember belegondol, hogy igen. 13-14 kilométer óránként terepen, ez egy hihetetlen.
Úgyhogy benne van azért dolog. Egy nagy kevés.
Igen, igen.
Fel is, meg le is, mert ott a nagy kevéről lejövetelnél egy kicsit észnél kell lenni az a rövid szakaszon, és hát benne van a szűke forrásvölgy, ahol szintén észnél kell lenni.
Hát nem tudom, mindenki emlegeti ezt a szűke forrásvölgyét, én ott rengetegszer jártam, a 85-es távot egyben háromszor teljesítettem, mind a háromszor ugye nyilvánvalóan hátizsákkal és önerőből. Nekem
gyalog,
az...
Gyalog, futva.
Igen. Tehát nekem az a szakasz nem okozott nagy problémát. Én soha nem értem, amikor azt mondják, hogy az nehéz. Nyilvánvalóan nehéz, de nekem valamiért nem jelent az olyan különösebb nehézséget. Én sokkal kevésbé szeretem például a nagy kevéről való lejövetelt, ami nagyon köves, nagyon technikás. Ha egy picit nyírkos, akkor még csúszós is. De azt gondolom, hogy egyik résztől sem szabad megijedni, hanem egyszerűen határozottan menni kell. Nagyon sokat számít az, hogy mentálisan elhiggyük azt, hogy nekünk ez sikerülni fog, és mi ezt meg tudjuk csinálni.
Elég stabil időjárásotok szokott lenni a piros 85-re. Ez egy stabil, a mindig október utolsó végéje?
Volt már november elején is, de általában október végén. Hát viszonylag jó idő szokott lenni. A két kezemet összeteszem, de elmondhatom azt, hogy 1996 óta a piros 85-ön nem esett az eső.
És a hó sem.
A hó az egyszer esett.
Igen.
2006-ban hóvihar volt éjszaka, de ez nem okozott jelentősebb problémát. A pontjaink a hó alatt tücsörögtek sok helyen, de mindenki megoldotta a feladatát, mindenki szuperul helytált. És több, emlékszem, mert a célban voltam, emlékszem, hogy többen jöttek szakára fagyott jégcsapokkal be a célba, de nem volt probléma ebből.
A hőmérséklet meg eléggé stabil, tehát úgy tudom, hogy azért a fagypont fölötti reggeli órákkal
kezdve,
és nappalsan nagyon megy ilyen 20 fok, 15 fok fölé a hőmérséklet, volt, ideális.
Volt már enyhe 2-3 fokos mínusz hőmérséklet, de volt már 20-25 fokos meleg is a rendezvényen. Tehát azt mondom,
de az hogy... nappal, tehát kora délután.
Igen. Azt gondolom, hogy stabilan egy kellemes őszi idő várható, és egy kellemes őszi időt remélünk. Reméljük, hogy az időjárás felelősök is így gondolják, és hogy így marad ez még hosszú-hosszú ideig.
És ez a verseny az idei évben a terep ultrafutó országos bajnokság, ez a hivatalos?
A Magyar Atlétikai Szövetség hosszú távú terep ultrafutó, tehát terep ultra bajnoksága, amit ezúton is köszönünk a Magyar Atlétikai Szövetségnek az együttműködést. Azt gondolom, hogy nem volt egyszerű eljutni ideig, sok-sok papírmunka, és sok-sok utánajárás, de azt gondolom, hogy ez a versenyzők örömére is lesz, illetve a magunk örömére is, hiszen azért mindenképpen egy büszkeség, hogy ebből a terep ultrából megrendezhetjük az első országos bajnokságot, és reméljük, hogy jól fog sikerülni. Hát ennek kapcsán még néhány dolgot elmesélnék, tehát azért folyamatosan ugye fejlődik a rendezvény, és eljutottunk oda legfőképpen az országos bajnokság kapcsán, de azt gondolom, hogy mindenképpen maradni fog ez a lépés is, például, hogy a versenynek már lesz orvosa a helyszínen. Nyilvánvalóan az útvonal nagyon hosszú és nagyon nagy kiterjedésű, tehát ez nem működhet úgy, hogy ő mindenhol ott van, vagy bárhova is odaér. Ő a célban fog helyet foglalni, és ha bármi van, akkor tud nekünk segíteni ott, vagy azon a szakaszon. Továbbra is mindenkinek tudnia kell, hogy a nagy távolságok miatt, ha bármi probléma van, akkor a leggyorsabb az országos mentőszolgálat még mindig. Tehát mi náluk gyorsabban nem tudunk a helyszínre érni és segíteni, és nem biztos, hogy minden pillanatban, a rendezvény minden pillanatában el tudunk indulni segíteni. Mindenkinek igyekszünk segíteni, hogyha probléma van, de reméljük, hogy nem lesz. Eddig a 20 év alatt nem nagyon volt rá példa, hogy valakinek komoly segítséget kelljen nyújtani. Reméljük, hogy ez így is marad. Még egy apróságot, vagy némi apró részletet elmesélnék a rendezvénnyel kapcsolatban, amit ugye kevesen tudnak, és én azt gondolom, hogy ez még mindig nem egy profi rendezvény. Ez még mindig nem arról szól, hogy bárki is profitot nyerjen ezen a történeten. Ami különlegessége, hogy itt mindig, ez még mindig a baráti együttműködéseken, a hatalmas barátságokról szól, és 20 éve úgy működik például ez a dolog, hogy Deli Vince barátom Jászapátiból pénteken fölül a vonatra, eljön, megpucolnak 100 kiló zöldséget, összevágnak 30 kiló húst a verseny előtt, a következő napon megfőzik az ételt a résztvevőknek, és hihetetlen, amit letesznek ők az asztalra, hihetetlen az, amit több pontőr, több segítő megtesz. Nem is emelnék ki senkit név szerint, de elképesztő az a mennyiségű munka, amit a segítőink, önkénteseink, rendezőink, szervezőink megtesznek a rendezvényért, amit mint fő rendező, fő szervező ezúton is nagyon köszönök, mert ugye általában a rendezvényt velem azonosítják, de én nem lennék itt, én nem tudnám ezt tenni egyedül, én csak úgy tudom ezt a dolgot megtenni, csak úgy tud ez a dolog létezni, hogy ez a 70-75 ember, 80...
Ezt akartam kérdezni, hogy mekkora gárda áll a háttérben, amikor zajlik a verseny.
Hát igen, 70 és 80 fő között, aki aktívan részt vesz ebben a dologban. Van néhány ember, ugye, aki a rendezvény napján nincs ott, de
az előkészületekben,
a tervezésekben rendkívül nagy szerepet vállal. Tehát azt gondolom, hogy köszönöm minden, hogy fogalmazok, beszállítónknak, kereskedelmi partnerünknek, vagy
külsős partnerek.
A segítséget, tehát igen. Mind a kedvezményeket, mind a rugalmasságot, mind a fizetési könnyítéseket. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy az évek alatt egy olyan kapcsolatrendszert sikerült leraknunk ezzel kapcsolatban, ami elképesztő, és enélkül nem menne, illetve sokkal nehezebben menne. Kezdve attól például, hogy én leadok egy listát, hogy mit szeretnék adni a rendezvényen, és van egy cégünk, aki ezt házhoz szállítva, összekészítve lerakja a házunkba. Ezek nagyon nagy dolgok, és nagyon nagy könnyítések. És ezúton is köszönöm nekik az együttműködést, valamint nagyon köszönöm azt, hogy nyilván, hogy a résztvevői visszajelzések alapján eljutottunk oda, hogy idén a 85-ös távon le kellett zárnunk a nevezést, vagyis az általunk kitalált, megálmodott létszámlimit, az betelt.
Először volt ilyen,
hogy mind a két 85-ös távon betelt, és a rövidebb távokon is telik, ott sincs már sok esély nevezni. ez... Tehát sok vita és sok nézeteltérést olvastam már ezekből a létszámlimitekből, és elmondom, hogy itt a mi rendezvényeinken a létszámlimitet, ezt mi, én álmodtuk meg, találtuk ki azért, mert nem szeretnénk azt, hogy esetleg beérkezik egy olyan számú nevezés, hogy ott állunk, hogy nem tudjuk ellátni a versenyt. Az, hogy bárki nem kap megfelelő ellátást, segítséget, törődést a rendezvényen. Nem szeretnénk azt, hogy ez ne egy családiasabb, barátibb rendezvény legyen, és ezért a jövőben sem fog ez a gyalogos és futó hosszú táv 2x200-as limit fölé menni, mert azt gondoljuk, hogy ez így jó, és így és így kell, hogy maradjon. Még egy kis érdekesség, ugye ma már sok a szőrözés a teljes pontosításokkal kapcsolatban. Nyilván, hogyha valaki megnézi a 200 fős futólimitet, akkor láthatja, hogy 210 név van a listán, ami annyit jelent, hogy nyilvánvalóan az ember meghirdeti ezt a 200 fős limitet, de azért vannak a rendezvénynek VIP indulói, akik például nem fizetnek, akik nem terhelik ezt a létszámot, és ezért fordulhat elő, hogy vannak többen ezen a listán. Indulni sajnos nem fognak többen, mint 200. Ez a hosszú évek tapasztalata sajnos, és ez nekem mindig rossz érzés, emberileg, ugye, hogy mindenki befizeti a nevezési díjat, és a körülbelül 10% az így se szokott eljönni a rendezvényre.
Közben jön valami.
Igen, közben jön valami. Az utolsó pillanatig segítjük a nevezéseknek az átírását, hogyha valaki az utolsó pillanatig eszébe jut az, hogy mégse tudna jönni. Mind a két hosszú távon várólistánk van, ami annyit jelent, hogy ha valaki a várólistára jelentkezik, ha valaki visszamondja a nevezését, és nem nevez meg senkit, mert nyilván, hogy ugye ő befizet...
De mégis nevezhet akkor.
Igen. Uh-huh. Tehát ha valaki ugye befizette a nevezési díjat, és tudja, hogy a várólistán ott van a legjobb barátja, akkor nyilvánvalóan irányítottan neki is átadhatja ezt a nevezést, de ha valaki nem tud megnevezni senkit, akkor a várólistáról mi a következőt megkeressük telefonon, e-mailben, és megmondjuk azt, hogy akkor indulhat. A könnyebbség érdekében ilyenkor összeszoktuk hozni a két felet, és megkérjük őket, hogy a nevezési díjat ezt egymás között rendezzék, hogy ne legyen itt dupla adminisztráció ezzel kapcsolatban. Ugye az átírások azok úgy működtek, hogy volt egy ilyen opció, amit lehetett választani a nevezéskor, aminek van egy költsége, ami annyit jelent, hogy ha valaki nem fizette be ezt a néhány száz forintos átírási költséget, azt még utólag megteheti. Azért van erre szükség szigorúan, hogy így működjön ez a dolog, mert nem szeretnénk az, hogyha fejetlenségbe csapna át ez a történet. Ezekből az átírási költségekből mi nem nyerészkedni szeretnénk. Például a futóknál úgy néz ki ez az átírás, hogy amikor mi már október elején megcsináljuk a névre szóló rajtszámokat, mindenkinek névre kinyomtatjuk a kis borítékját, a hozzátartozó dolgokat, akkor mi például az ő rajtszámát elkészítjük egy olyan változatban is, aminek ugye nyilván költsége van, amin nem szerepel név. Tehát ha ő jelezte azt, hogy szeretné ebben az átírási lehetőséggel élni, akkor minden dupla példányban készül el. És ez ugye az utolsó pillanatig ott van, és azt hiszem 3 nappal a verseny előttig lehet akkor ebben az esetben átírni a nevezést, és akkor mi ebben a pillanatban ezt a nevesített és név nélküli dolgot megcseréljük, és a név nélküli dologra felvezetjük a megnevezett kedvezményezett résztvevőt vagy futót, és így történik ez a dolog. Tehát ezt azért is mondtam el például, hogy lássátok azt, hogy működik ez a dolog.
És ezért nem igazán működik az, hogy valaki péntek este 9-kor ír egy e-mailt, hogy másnap reggel más indul.
Persze. Ennek egy hihetetlen adminisztratív háttere van, ugye, illetve mióta csíppes időmérés van.
Azóta egy informatikai háttér.
Igen, azóta van egy informatikai háttér is mögötte, és nyilván, hogy az informatikusok, az időmérők ott vannak a versenyen, jelen vannak, de ott már nincs erre lehetőség, nincs erre háttér, hogy ezt megváltoztassuk. És tehát ezt azért is mondtam el, mert ugye ez az összes versenyen, ahol csíppes időmérés van, és nem is csak a mi versenyinken él, hogy egy komoly háttérmunka zajlik ahhoz, hogy el tudjunk jutni oda, hogy ott állunk a rajtnál, és át tudjuk mindenkinek adni a nevezéseket, és ezért van az, hogy nincsen lehetőség, vagyis a legjobb az, hogyha nincsen lehetőség. Voltam egy-két versenyen segítő is, ahol volt ilyen, hogy a helyszínen is átírták a dolgokat, de hihetetlen fejetlenség lett belőle, és azt kell, hogy mondjam, hogy az informatikusoknak a munkáját is meg kell tisztelni annyival, hogy nem adom meg a hiba lehetőséget, mert ugye, hogyha ebből bármiféle hiba lehetőség adódik, akkor ugye az rajtuk csattan, és rajtam csattan, és az nem jó, az senkinek nem jó, rendezőnek sem, és résztvevőnek sem.
Már csak azért nem, mert ezek bizonyos szinten hivatalos adatok, mert például téve UTMB kvalifikációs verseny.
Igen. Most már ugye nem is UTMB kvalifikációnak, hanem ITRA kvalifikációnak hívjuk, ami azt jelenti, hogy egy nemzetközi szövetség vette át ennek az irányítását, és az UTMB is ennek az égisze alá került. Ami annyit jelent, hogy ITRA pontokat lehet gyűjteni nálunk, amivel bizonyos külföldi versenyekre nyerhet belépőt az ember kvalifikációt.
Például, kvalifikáltja magát. UTMB versenycsalád, azon kívül Lavaredo.
Igen, Lavaredo, UTMB, és most nem is akarok...
Gran Canaria, vagy oda nem kell?
Gran Canariára nem tudom. Én egyszer voltam a Gran Canarián, és nem emlékszem, hogy oda kellett-e bármiféle kvalifikáció. És pont ennek kapcsán még egy apró részlet, ugye, hogy sokan kérdezték már, meg sokan mindig fölteszik a kérdést, hogy a túra résztvevőinek minek is van szükség csíppes időmérésre, és minek is van szükség ezáltal letéti díjra. Azért van erre szükség, mert ugye csak így adhatunk a gyalogos résztvevőknek is ITRA pontokat. Azt gondoljuk, hogy ez egy pozitív dolog, azt gondolom, hogy pozitív dolog, hogy ITRA pontokat kaphatnak. Ugye mire is szolgál ez az ITRA pont, belépő egy külföldi versenybe? Ugye mondhatja azt valaki, hogy de hát én nem szeretnék ilyen külföldi versenyre menni, hát nekem ez nem kell. Ezek a pontok, ezek 2 évig élnek, és 2 évig felhasználhatóak. A saját példámat tudom mondani, hogy az első ilyen külföldi verseny indulásom előtt 2 évvel én még abszolút nem tudtam, hogy ilyen versenyen szeretnék indulni. Én nekem néhány nappal, néhány hónappal a nevezés előtt vált világossá 2009-ben, hogy én szeretnék részt venni a 2009-es CCC-n, amit ugye 2008 decemberében kellett ránevezni, de hát azt akarom ebben mondani, hogy ha valaki a gyalogosok közül most megszerzi ezt a 4 ITRA pontot, amit a 85-ös táv ad, akkor ebből ugye 2 évig nevezhet majd külföldi versenyekre, és soha nem lehet tudni, hogy kinek lesz erre szüksége. Ha pedig valaki biztos benne, hogy neki nem lesz erre szüksége, akkor gondolja azt, hogy tegye ezt meg azért, mert a társainak szüksége lehet rá. És ugye nem választhatjuk ketté, hogy az első 150 résztvevő csíppes időméréssel indul, az utolsó 50-nek nem lesz szüksége rá, ők nem csíppes időméréssel indulnak, tehát ez egy egység, ezt nem lehet megbontani, és akkor tegyük ezt meg egymásért.
Egyértelmű. Frissítés. Elég gazdag a kínálatotok. Pár mondatban. Mi tehetne kiadnak? Itt most a futókra koncentrál kell végre, ez egy futó
igen,
podcast.
Igen.
De mit kapnak a futók?
Hát...
A célban azt... tudom, hogy virsli.
Hát ez
és
egy...
még az egy finom virsli.
Ez egy hosszú történet. Ugye én olyan élelmiszert szeretek a frissítő asztalokra tenni, amit magam is szívesen elfogyasztok.
töltött káposztapacsal költölt.
Tehát természetesen, és a velőt ne hagyjuk ki a kínálatba. Szóval rengetegféle frissítésünk van. Amiben egy kicsit egy-két versenytől eltérünk, hogy ugye nincsen minden ponton minden frissítőnk. Egy picit eltér ez ettől a rendszertől, hogy mindenhol ugyanaz legyen. Ennek az az oka, hogy ugye anno egy teljesítménytúrából indultunk, ennek minden előnyével és a hátrányával is a mai napig, mert nyilván nem csak előnye van valaminek, hanem hátránya is. És úgy alakult ki ez a frissítés, hogy igyekeztünk mindent a lehetőségeinkhez mérten megtenni. Idén még egy picit jobban próbáltam felbontani, tehát ugye folyadékokból, ami megtalálható nálunk, az víz, izó, kóla, két helyen lesz kávé a versenyen, ha már a folyadékokról beszélünk.
Hol lesz kávé? Nagykovácsiban?
Nagykovácsiban 65 kilométernél és a célban. Uh-huh. Ugye egy hazaindulás előtt egy jó fekete az életet menthet. De
és milyen izótok lesz?
Ez a... mindig gondolkodnom kell. Ez az Airwater Kft. Ez az abszolút live italának izóitala, uh-huh. vérnarancsos uh-huh. fél literes változatban. Alapvetően két helyen lesz izónk a hivatalos frissítés szerint, valójában több helyen is elő fog fordulni, csak inkább nem ígérjük, mint hogy valakit a hiányának meglepetése érjen. Szilárd élelmiszerekből ugye többféle gyümölcs meg fog fordulni több helyen, banán, alma, konzerves hámozott felezett barack, ami ugye nagyon jó, rengetegféle aszalgyümölcs, ebben a nálunk megismertek közül a legnagyobb kedvenc, amit imádnak, ez a zöld színű pomeló, ami a pomelónak a cukrozott héja. Ezt sokan rengetegen
sincs, hogy milyen.
Kérdezik a verseny után. Egy nagyon kellemes fanyar ízű, mint a grapefruit, cukrozott, és eszméletlen finom, egyszerűen nem tudod abba hagyni az evését. Uh-huh. Ugye több helyen lesz négy helyen, ha jól tudom, 3-4 helyen az úton lesz kenyér, amit csak kenyérnek írunk, de ott lesz hozzá felvágott margarin, zsír, ugye, ami sok vitát kelt, de azt gondolom, hogy a futók is szeretik a szilárd élelmezést. Ami még ezzel kapcsolatban, ugye lesz sajt, oliva, idén visszatérünk egy dologhoz, az egyik évben saját felállásomból volt Dömösön 10 kiló kolbász, amit imádtak, és ehhez visszatérünk idén.
Hiányolták?
Hát, többször hiányolták meg előfordult az, hogy fú, de jó lenne, és akkor azt gondoltam, hogy idén visszatérünk rá.
Karikázzátok?
Hát azt gondolom, hogy kisebb darabokra, pár centis darabokra vágjuk, és akkor ugye, aki akarja, elveheti kenyér mellé, hogyha futó akarja, fölvesz egy darabot, csak hogy legyen egy kis fehérje, egy kis húsa a szervezetében, mert ugye ennek lassabb az emésztési ideje, tehát ezt nem mindenki fogja
hegymenetben szeretni. Hegymenetben szerintem pont ki lehet bírni, mert nem rázódik szét, én tud dolgozni a szervezet
Én konkrétan személy szerint nagyon szeretem a húst, mint frissítést, persze kis mennyiségben. Elmondok egy ilyen kódszót, ami Nagykovácsiban lesz, egyelőre még csak beszéltünk róla, de vad szalámi. Tehát nem tudom, milyen lesz, nem tudom, hogy lesz, uh-huh. de folyamatban van, hogy legyen. Ugye ezeken kívül még mazsola, csokoládé, nápolyi, háztartási keksz, az háztartási kekszhez kapcsolódóan több helyen a Nutella az, ami egy nagyon jó uh-huh. pont, ugye?
Sós keksz?
Hát ez sós keksz, ez édes keksz, de ugye só, uh-huh. só, ha már itt tartunk, hogy só, ugye minden ponton lesz sótartó, tehát a sópótlást segítően, kálcium, magnézium minden ponton kap helyet, ami ugye nem lesz kitéve, mert nem azt szeretnénk, hogyha eltűnne azonnal az összes, kérni kell a pont személyzetétől, uh-huh. minden pontra helyezünk toalettpapírt. Ez csak egy kis érdekesség, ugye azért, hogyha valaki még ezt se szeretne vinni, és tudja, hogy neki megfelelő az, hogyha kap a pontokon, akkor ezt se kell cipelnie, vagy nem kell, hogy ez gondot okozzon. Kopárcsárdánál leves. Ugye pont ami miatt kitértem erre a dologra, hogy ez egy gulyás leves, ami ugye a manapság már sokszor felmerül ez a vega és vegán téma. Nálunk ez egy azért különleges dolog, mert ez egy baráti szervezésben készül. Tehát ezért nem tudunk mi többféle élelmiszert kínálni. Tehát nálunk nem úgy működik, hogy megkeressük az XY Kft-t, és megcsináljuk, hanem amit tudunk, mi magunk megoldjuk, ami egy hihetetlen, tehát elképesztő. Tehát én jobban odafigyelek például ennek a higiéniai kivitelezésre, mint hogyha a saját levesemet főzném otthon. És ugye ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezért nem kell fizetnünk. És egy kicsit ez is ilyen tűnhet reklám célúnak, de ezért tudunk árban még mindig ilyen korrektek lenni, úgy érzem, a kínálat ellenére, mert amit tudunk, tényleg saját erőből, baráti szívességből teszünk meg azért, mert mi is szeretjük ezt csinálni, mi is szeretjük ezt tenni. Ugye, aztán ha elérkezünk a célba, akkor ugye ott mindenféle finomságot megtalálhatunk még, picit ugye szűkebben, de ugyanúgy előfordul virsli, kenyér, ugye egy kis masszázs, ha már a kaja utáni dolgot veszünk.
Is.
Fürdési lehetőség. Aha. Igen, Gász Kata és Válas Péter, akiknek köszönhetjük a masszást, és például ez is egy ilyen nagyon baráti kapcsolatban működik, és amit ezután is köszönök nekik, mert elképesztő az, amit tesznek a masszőrök egy ilyen versenyen. Ugye eddig az történt, hogy a masszázs az a futáson járt, de már ebben nem szeretnénk foglalkozni, hogy kinek jár, meg kinek nem. A két masszőr az délutántól éjfélig mindenképpen ott lesz.
És jól tudom, hogy a Válas Péter még pontőrnek is jön, még a délelőtti órára, vagy nem?
Nem.
Tehát ő most masszőrnek jön.
Ő most masszőrnek jön, és ugye délutántól éjfélig ott lesznek a célban, és aki sorba áll, akire sor kerül, az mind részesülhet ebben a...
Lehet tépni sorszámot.
Igen, ebben a dologban. Úgyhogy...
Sör lesz idén, vagy nem lesz?
Természetesen.
Ja, lesz.
Természetesen. Most egy kicsit megint újítunk ennek kapcsán, hogy ne legyen mindig egyforma. Most lecseréljük a csapolt sörünket. Idén a soproni ipára esett a választás, ami egy személyes kedvencem. De ahogy látom, te is elmosolyodtál ennek hallatán.
Még mutogattam is.
Úgyhogy téged is szívesen látunk a tavalyi évhez hasonlóan a célban, ahol egy kicsit kóstolgathatod itt az ottani remekeket. Ugye a célban fog helyet foglalni a versenyorvosa, akinek reméljük, hogy nem lesz dolga a dolog kapcsán.
Azért éjfélig nem adunk neki sört.
Hát azt gondolom, hogy mivel antialkoholista, így nem lesz probléma ebben kapcsolatban.
Nagyon szép befutóérmeitek vannak. Itt most továbbra is a futókról beszélünk.
Igen. Nyugodtan, természetesen én meg mindig kitérek mindenre azért, hogy egy kicsit szélesebb spektrumú legyen ez a dolog, ez a tájékoztatás. Pap János, éremgyár.hu az érem megalkotója. Nagyon szeretem Jánost, mert egy rendkívül konstruktív fickó.
És kreatív.
Én azt gondolom, hogy nagyon szép érmeket csinál. Ugye tavaly előtt is tőle szerettünk volna vásárolni, de így a szűkös határidők miatt nem került rá sor, de az idei évtől már mindig odafigyelünk. Az első három női férfi befutó ugye tavaly már láthattuk egy gyönyörű, csodálatos szerintem, és nem győzök betelni vele, ami János alkotása egy ilyen gránit kőtalpon, egy 85-ös kivágott figura, ami ugye piros ledfénnyel meg lehet világítani egy kapcsolóval. Elképesztő, hogy ide jutott ez a dolog, hogy ugye a kupák után egy ilyen sajátosabb, teljesen egyedi alkotást, ezt nevezhetem művészi alkotásnak, hogy egy ilyet tudunk adni díjazásnak. Elképesztő, amit, amit János tud csinálni, és nagyon köszönöm, hogy együtt dolgozhatunk. Remélem, hogy még sok évig tudunk együtt dolgozni, és hogy mindenki megelégedésére szolgál ez
idénre is meglepetés, az alkotás. Gondolom meglepetés, hogy milyen befutó érem is.
Facebook oldalunkon már fenn van, ugyanúgy 85-ös alakú éremnél maradtunk. Ugye tavaly a szokásoshoz híven az Erzsébet kilátó, a Jánoshegyi kilátó került bele az érembe. Most egy futófigura kap helyet a 85-ös alakban, és ez lesz a befutó érmünk. Most is természetesen egyedi saját piros 85-ös feliratú éremszalaggal, úgyhogy reméljük, hogy ez is nagyon fog tetszeni mindenkinek, és reméljük, hogy nagyon sok embernek örömet okoz. Én mindig úgy szerettem személy szerint ezeket az érmeket, amiért így megküzdött az ember, hogy amikor hazajöttem és menni alig tudtam, ugye ezt a díjazást mindig leraktam magam mellé az ágyra, és amikor reggel fölébredtem, akkor így jó volt oda nézni, hogy akkor én most ezért nem tudom megmozdítani a lábaimat, mert az ott van mellettem.
Hát el is hiszem. Én is túl vagyok idén már egy ilyen, de remélem, hogy jövőre vagy azután egy ilyen piros 85-ös befutó érmet be tudok majd gyűjteni.
Hát én mondtam neked, hogy szívesen látunk bármelyik évben. Természetesen a vendégünk vagy.
Nagyon szépen köszönöm.
Ez a baráti és az együttműködési kapcsolatunknak köszönhető. Ugye nem titok, hogy jó barátok vagyunk a hétköznapi életben.
És nekem rengeteget segítettél. Többek között nagyon sok versenyen a support team. Vagy fontos tagja voltál, vagy éppen te voltál a vezetője a support teamnek. És hát már megbeszéltük, jövőre el foglak rángatni. Ez biztos, hogy egy verseny már megvan, ahol te fogsz engem
azt gondolom, hogy mindenképpen szeretnék egy ilyen fordított beszélgetést veled, amikor megfordítom ezt a mikrofont, és beszélgetünk az idei nyári közös kalandunkról, ugye ez a dupla Ironman Litvánia.
Tudom, hogy ezt a merényletet tervezitek, de akkor ez majd egy másik műsor téma.
Természetesen, illetve kimondhatjuk, ha már felmerült a kérdés, hogy melyik versenyt szeretnénk együtt megcsinálni jövőre. Ugye ez az első 100 mérföldes hazai futóverseny.
Igen. Márkus Öcsi szervezésében a korintosz.hu-n jövőre lesz egy 100 mérföldes verseny, tehát 160 kilométer. Még csak belengedték, meghirdették, de én már jeleztem, hogy menni szándékszom arra, és Péter fog engem kísérni. És erről a versenyről is fogunk Márkus Öcsivel csinálni majd egy külön műsort, ahol ezt a verseny mutatja be. A korintosz.hu-t azért most már egyre többen ismerik, de szerintem ez egy nagy rátét, ez a 160-as. Úgyhogy nagy esélye ez lesz a következő versenyről szóló rovatban a téma. Péter, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, tehát ebből köszönöm szépen ezt a beszélgetést neked. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt lehettünk veletek, és hogy együtt voltunk, és hogy meghallgattok, és akkor piros 85-re fel.
Minden év október utolsó hétvégén.
Igen.
Köszönöm a figyelmeteket, ez volt a Futószalag 11. adása. Megtaláltok minket a Facebookon, Futószalag cím alatt található az oldal, itt hozzászólhattok a felvételhez, a posztokhoz, kommentben küldhettek üzenetet is, vagy írhattok e-mailt a futószalag@kukac.kabocsa.net e-mail címre. Nem egészen egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok! Az Életrádió. T-Rádió.